Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János apostol első levelének 4. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ószövetségi, prófétai felkiáltás ez, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál. És én azt gondolom, hogy ma is sok embernek ez egy ilyen felkiáltása Istenhez. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, bár csak leszállnál, hogy lásd és átérezd, átéld azt a sok nyomorúságot, ami ezen a világon van. Éppen, hogy túl vagyunk a járványon, igazából még nem is vagyunk túl rajta teljesen, és itt a háború okozta gazdasági válság, infláció. Elgondolkoztam azon, hogy minden háború és minden népirtás után elhangzott, soha többet ne legyen ilyen. Ugye a 90-es években balkáni háború, és olyan sokat lehetett ezt hallani sokak szájából a híradásokban, hogy ez volt az utolsó. Soha többet nem lehet ilyen, soha többet ne legyen ilyen. És aztán újra volt. És aztán újra, és újra, és újra, és most megint újra. És amikor vége lesz, akkor majd megint elhangzik sokak szájából, hogy nos, hát tényleg ez volt az utolsó, már tényleg nem lehet több. Ott van a környezetszennyezés, egyre több erőlködés, és mégis egyre rosszabb minden. Múltkor nagyon megrendültem, nagyon szeretek a Berdon sétálni, és sétaközben szoktam imádkozni. Az annyira jó, amikor az ember kín van a határban, és sehol senki, csak én meg az Isten, és olyan jól meg lehet beszélgetni a dolgainkat. És szeretem ezt a természeti környezetet. Nem olyan szép, mint az északi középhegységben, az erdei ösvényeken, de nekem tetszik, szeretek ott sétálni. És sokszor elszomorít a sok szemét. És a múltkorában volt egy ilyen, hogy felszámolták azt a sok szemétdombot, ami a sétautamot szegélyezte. És annyira jó érzés volt, hogy hú, tisztaság van. Talán egy hét sem telt el, és már újra szemét volt itt is, ott is, amott is. És akkor elgondolkoztam azon, hogy sok jó ember sokat tesz azért, hogy jobb legyen, de mindig visszarendeződik. Mint hogyha a gonoszság, a rosszaság erősebb lenne. Legalábbis ez a látszat. bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. És az a sok személyes tragédia, tönkrement házasságok, válások, válási járvák. Megdöbbenten látom, hogy akár általános iskolai, akár gimnáziumi volt osztálytársaim, akár egyetemista évfolyam társaim, már majdnem mindenki elvált. Mi folyik ebben a világban? Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Aztán, ahogy tegnap gondolkoztam, hogy mit is kellene ma hirdetni azoknak, akik eljönnek az Isten házába, akkor megakadt a szemem a könyv címen, Hol van Isten, amikor fáj? Sokan gondolják ezt. Isten vagy nem mindenható, vagy nem szerető. Mert hogyha tényleg szeret, akkor ezek szerint nincs elég hatalma, hogy véget vessen a rossznak és segítsen rajtunk. Ha meg van elég hatalma, és mégis ilyen a világ, akkor meg esetleg mégsem szeret? A pogány vallások nem is beszélnek szerető Istenről, sőt sok esetben gonosz istenségeket találtak ki, amelyek emberáldozatot követeltek, főleg gyerekáldozatot. De hát, hogyha az Isten nem szeret, akkor talán nincs is, hisz nincs értelme olyan Istenben hinni, aki nem jó, aki nem szeret. Beszélgettem már magukat ateistának valló emberekkel, és mindig ez volt a válasz, hogy miért olyan biztosak abban, hogy nincs Isten. Mert hát, ha nem szeret, akkor nincs. És ő szerintük a szeretet az nagyon messze van ettől a mai világtól. Múltkorában egy fiatal nővel beszélgettem, azt mondta, hogy biztos, hogy nem akarok gyerekeket a világra hozni. Az nagy kitolás lenne velük. Mennyire szívbe markoló, hogy a fiatalok, a 20 évesek így tekintenek a jövőre. Ezt élik át. Haragszik a saját szüleire és az életért. Nem akarom továbbadni ezt, amit én szenvedek. Hú, kedves testvérek, olyan reménytelenséget érzek a mai világban. Én nem tudom, hogy a régi világban hogy volt. Azt gondolom, hogy talán több reménység volt, hiszen a II. Világháború után mégiscsak összefogtak az emberek, és a szűkölködés közepette, nincstelenség közepette, mégiscsak újraépítették ezt az országot, ezt a világot. Most olyan kijelentéseket hallani fiatalok szájából, amiből az érződik, hogy olyan nagy a reménytelenség. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Ha szerető Isten vagy, akkor le kell, hogy szállj közénk. Kedves testvérek, mégis mi bizonyítja, hogy Isten egy szerető Isten? Mi bizonyítja, hogy nem az ateistáknak van igaza? Mi bizonyítja, hogy létezik a szeretet Istene? János apostol válaszol erre a kérdésre is, meg válaszol a prófétai mondatra is, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnád, mert hogy azt mondja az apostol, hogy de hát leszállt. Szétszakította az eget és leszállt. És azt mondja az apostol, hogy mi láttuk. Mi együtt voltunk vele. És az alapigében ezt olvastuk, ezt írja János apostol, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Kedves testvérek, nem akarok belebonyolódni a Szent Háromság titkában, de fontos tisztázni, hogy ez az egész azt jelenti, hogy maga az Isten öltötte magára a romlandó emberi testet. Mert ugye sokan, akik nem fogadják el a Szent Háromság titkát, már is jönnek a vádaskodással, hogy hú, akkor az Isten a fiát, és hogy ez milyen kegyetlenség már. Nem értjük emberi észszel, hogy ez most hogy is van pontosan, hogy három személy, de egy az Isten, hogy egy Istenünk van, de három személyben. Emberi észszel ez felfoghatatlan hitigasság. De el kell fogadnunk, hogy az, hogy az Atya a fiát adta, az egyben azt is jelenti, hogy maga az Isten jött el. Maga az Isten öltötte magára a romlandó emberi testet. Maga Isten lett emberré vállalva minden nyomorúságot és szenvedést. Vagyis valóban szétszakította az eget és leszállt. Osztozott a sorsunkon. A Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus tudja, hogy mi a fájdalom. Átélte. Tudja, hogy mi a szegénység, hiszen egy istállóban született. Akkoriban sem az volt az általános, hogy a jászolba tették az újszülött csecsemőt. Egy istállóban született, nyomorúságos helyen, szegény helyen. A Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus tudta, mi a szomorúság és a gyász. Meggyászolta Józsefet, aki talán a legszeretőbb nevelőapa volt a világon. Meggyászolta a barátját Lázárt, meggyászolta Keresztelő Jánost, másodunoka testvérét. Úgyhogy amikor gyászolsz és nagyon fáj, akkor gondolj arra, hogy az Isten tudja. Itt volt emberként, és átélte, átérezte, amit te átélsz, és te átérzel. Azt is átélte, hogy mi a magány. Ott a Gecsemáné kertben a magány mélységéig szállt le. Hogyha nagyon magányos vagy, ó, de sokan magányosak, úgy sokan panaszolják, hogy mindent könnyű elviselni, testi fájdalmakat, meg mindent az égvilágon, de a magányt az szinte lehetetlen. Az valami szörnyű dolog. Hogyha nagyon magányos vagy, a magány mélységeiben vagy, akkor tudd azt, hogy az Isten emberré lett, és átélte a magány mélységeit. Az Úr Jézus azt is tudja, hogy milyen, amikor elárulják az embert. Azt is, hogy mi az, amikor cserben hagyják. Ő ezeket mind átélte. És tudja azt, hogy mi az ízületi fájdalom. Engem most egy-két év óta kezdett el gyötörni. Tudtam, mert szüleim, nagyszüleim, dédszüleim mind szenvedtek benne. Kicsit engem hamarabb belért, mint őket. És arra gondolok, hogy az Úr Jézus ezt is átélte. Amikor a kereszten szenvedett, azokat a hatalmas szögeket beleverték, akkor fájtak az ízületei. Tudja, hogy mi az a nehéz légzés. Amikor az ember fuldoklik, a kereszten átélte. Ismeri a depressziót is, meg a pánikrohamokat is, és ismeri a halálfélelmet is. Meg ismeri azt is, amikor az ember nem tud aludni éjszaka. Emberi testet vett magára, és mindent átélt, amit mi átélünk. Semmi olyan szenvedés, semmi olyan nyomorúság nincs az életünkben, vagy szerettünk életében, amit ne élt volna át az Isten, amikor emberként itt volt a Földön. Mégis mi értelme volt mindennek? Mi értelme volt mindennek, hogy ő emberré lett és vállalta ezeket a szenvedéseket? Nem lett volna valami egyszerűbb megoldás? Kedves testvérek, nehéz ezt nekünk emberi ésszel felfogni, de sokat beszél róla az Isten, Biblia első lapjától az utolsóig. Sokat beszél arról, hogy Mindez azért. Mindennek az az értelme, mert van egy terve. Van egy csodálatos terve. Beszél az Isten arról, hogy új eget és új földet akar teremteni. Beszél az Isten arról, hogy a gonosznak véget akar vetni. A fájdalomnak és a szenvedésnek is véget akar vetni. Beszél arról az Isten, hogy új embereket akar teremteni, de belőlünk. Hogy ennek az egésznek az az értelme, hogy eltörli, ami elromlott, ami rossz lett, újat teremt, tökéleteset, csodálatosat, de minket nem akar eltörölni. A hibáink ellenére, a bűneink ellenére, gonoszságaink, rosszaságaink ellenére, istentelenségünk ellenére minket nem akar elveszejteni. Minket nem akar eltörölni, hanem új embereket akar teremteni, de belőlünk akar új embereket teremteni. Hogy az új földön, az új égben és az ő országában, a mennyben új emberek lakjanak, de azok az új emberek mi magunk legyünk. Mert ez az ő terve, mert szeret. Mert szeret és nem akar elveszíteni. Nem nélkülünk akar újat, hanem velünk együtt. Minket nem akar elveszíteni. Meg akar tartani, meg akar menteni. Velünk együtt akarja az új, tökéletes eget és földet. És mindennek ez volt az ára. Jézus emberré létele. Kínos szenvedése, kereszthalála. Ezt nevezzük megváltásnak. Ezt nevezzük megváltásnak, hogy ő emberré lett, megszületett emberként erre a földre, de azért lett a karácsony, hogy legyen nagy péntek és húsvét. Nem választható el. Karácsonynak csak akkor van értelme, hogyha van nagy péntek és húsvét. Nincs másképp értelme. Kedves testvérek, mi a megoldás? Mi lehet a megoldás, hogy a szenvedő, kínlódó, küzdő ember belássa, hogy az Isten szereti? Mert ugye ez egy nehéz dolog, hogy vannak ezek a hitigazságok, és akkor ezt el kellene hinni, el kellene fogadni, ebbe bízni kellene, ebbe bele kellene kapaszkodni, de ugyanakkor meg van az a valós élet, hogy azért mégiscsak sok szomorúság, meg sok szenvedés, meg sok fájdalom, és akkor, minthogyha ez most ellentmondani látszana, hogy az Isten csodálatos, tökéletes terve, meg az, amit átélünk, mintha ellentmondásban lenne, és akkor hogy lássuk be azt, hogy de szeret az Isten, és mi, akik már tudjuk, már beláttuk, hogy tegyünk bizonyságot róla, hogy láttassuk be másokkal, hogy de igenis, hogy van Isten. És a létező Isten, az igenis a szeretet Istene, az igenis a jó Isten. Hát, kedves testvérek, a megoldás az, hogy János apostol is összekapcsolja az Isten és az Istenhez tartozó ember szeretetét. Azt mondja János apostol, hogy ha Isten bennünk, akkor az ő szeretete van bennünk. Ugye bizonyságot tesz János arról, hogy Isten szeret és elküldte az ő fiát szeretetből. De hogy ebből következik, hogy mi is szeressük egymást. És hogyha szeretjük egymást, a másik ember számára ez egy bizonyíték lesz arra, hogy létezik a szeretet Istene. Mert hát honnan máshonnan lenne a szeretet, ha nem Istentől? Hogyha egymásban megtaláljuk a szeretetet, az erősíteni fogja a hitünket. Mert a szeretet Istentől van. Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Azt mondja János, hogy hát nem látjuk az Isten színről színre még, de hogyha meglátjuk a másik emberbe a szeretetet, akkor ez erősíteni fogja a hitünket, mert az Istent fogjuk megérezni abból a másik emberből. Mert hogy szeretet nincs a semmiből. A szeretetnek kell, hogy legyen forrása. Az emberek Isten szeretetét akkor tudják érezni, illetve elfogadni, hogy létezik ez a szeretet, ha az embereken keresztül árad feléjük. Említettem már előbb a könyvet, hogy hol van Isten, amikor fáj, Filippiens írta. Ír egy hölgyről, egy Márta nevű hölgyről, akinek igen súlyos betegsége lett fiatal korában. A betegség nevét most meg nem tudom mondani, de az idegeket támadja meg ez a betegség, az idegeket pusztítja el. Írja Filippiens, hogy egy ilyen önsegítő csoport volt a kórházban, haldokló betegek, vagy akik tudták, hogy kevés idejük van hátra, azok csatlakoztak a csoporthoz, és ő, mint lelki gondozó, ott volt ebben a csoportban, és egy fiatal, gyönyörű nő volt ez a Márta, de meg tudta, hogy mi a betegsége, és azonnal csatlakozott a csoporthoz. Az orvosok 2 évet adtak neki maximum, és a Filippiensi végignézte ennek a Mártának a leépülését, hogy először a kezét volt nehéz mozgatni, meg a lábát, aztán mankóval járt, aztán már a mankóhoz sem volt ereje, már tolószékbe került, aztán intézetbe kellett, hogy kerüljön, mert már nem tudta magát ellátni, és ahogy telt az idő, azt írja, hogy sokkal gyorsabban épült le, mint ahogy ezek a betegek szoktak. És kis részleteket olvasok belőle. Persze eszébe jutott Isten, de nem igen tudott szeretettel gondolni rá. Még a halálos ágyán is ellenállt mindenféle megtérésnek, mert ragaszkodott ahhoz, hogy ha valaha megtér Istenhez, azt szeretetből teszi majd, és nem félelemből. De hogyan szerethetné azt az Istent, aki ezt tette vele? Aztán tovább folytatódik a leépülés, már nehezen légzett, a légzéshez is segítséget kellett kapnia egy eszközzel, és elmondta ez a Márta, hogy hát már nem sok ideje van hátra, de úgy szeretné még egyszer elhagyni az intézetet, hogy elmenjen egy kicsit együtt lenni az édesanyjával annak a lakásában, meg hogy egy kicsit együtt legyen a barátaival, a régi, ahol régen lakott, és hogy elbúcsúzhasson tőlük megbékélve a halál gondolatával. De hát ez lehetetlenség, hiszen gondozás nélkül nem lehetséges. Az intézetben gondoskodnak róla, de az intézeten kívül nem tud élni. Egyetlen csoport akadt a közelben, amelynek tagjai olyan ingyenes és szeretetteljes magángondozást kínáltak, ami erre Mártának szüksége volt. Egy keresztény közösség volt ez, akik erre szerveződtek. A közösség magára vállalta Márta gondozását, és mindent önként felajánlott, amit csak kellett, hogy teljesüljön utolsó kívánsága. 16 nő rendezte át az életét az ő érdekében. Csapatokra oszlottak, összehangolták a napirendjüket, megszervezték gyerekeik felügyeletét, és beköltöztek Mártához, párosával váltva egymást. Rajtuk kívül még 17-en jelentkeztek támogatónak, hogy imádkozzanak érte és a gondozóiért. A csodálatos gyógyulásért is fohászkodtak, de könyörögtek azokért is, akik ott lesznek majd Márta mellett, ha a betegség tovább halad halálos útján. A 16 nő Mártával volt. Hallgatták összefüggéstelen szavait, panaszait, segítettek neki felülni, mozogni, egész éjjel az ágya mellett ültek. Figyelték a légzését, imádkoztak érte, szeretettel vették körül. Ott voltak, hogy csillapítsák a félelmét. Elérték, hogy úgy érezze, helye van a világban, többé nem kiszolgáltatott, és szenvedése nem értelmetlen. Márta számára ők jelentették Isten testét. Ezeknek a keresztény nőknek hála, Márta azt is megértette, miben reménykednek a keresztények. És végül meglátva Isten teste töltött szeretetét a közösség által, egy olyan életszakaszban, amikor Isten érzéketlennek, sőt kegyetlennek tűnt számára, Jézus Krisztusban megtért Istenhez, és bizalommal fordult ahhoz, aki életét adta érte. Nem félelemből közeledett Istenhez, hanem mert végre megismerte szeretetét. Egy megindító szertartás keretében ott, Evanstonban, erőtlen szavakkal bizonyságot tett és megkeresztelkedett. 1983-ban egy nappal hálaadás előtt Márta elhunyt. Megtört, alakját vesztett, elsorvadt teste, szánalomra méltó utánzata volt csak egykori szépségének, és amikor végül nem működött tovább, Márta hátrahagyta. Ő azonban ma is él. Új testben, teljességben és dicsőségben. Él, mégpedig Jézus győzelmének, és földi testének, a gyülekezetnek köszönhetően, amelynek tagjaiban Márta megláthatta Jézus Krisztus diadalát. Ha mindebben nem hiszünk, ha kifinomultságunkban megfakult keresztény reménységünk nem engedi, hogy felkínáljuk az igazságot ennek a haldokló, vergődő világnak, akkor, ahogy Pál apostol írta, minden embernél szánalmasabbak vagyunk. Istennek van egy terve, egy csodálatos terve. Akár érzékelünk ebből valamit, akár nem, erről szól a Biblia, erről szól a mi hitünk, erről szól a karácsony, meg a nagypéntek és a húsvét, erről szól a kereszténység. Istennek van egy csodálatos terve, hogy ezt a gonosz, megromlott világot megváltsa, és hogy az ő országában örökké, örömben és boldogságban vele együtt legyünk. És ez Isten ezt a csodálatos tervét valóra váltja, és azt akarja, hogy mi is ott legyünk ő vele. De hinnünk kell benne. Bele kell, hogy kapaszkodjunk. Meg kell, hogy legyen a reménységünk, hogy igen, érdemes, érdemes vállalni a szenvedést, a megpróbáltatást, érdemes küzdeni, érdemes gyerekeket szülni a világra és felnevelni őket, mert Istennek van egy csodálatos terve. Hinnünk kell ebben, reménykednünk kell ebben, bele kell ebbe kapaszkodnunk. De hát mi a megoldás? Hogy akik már belekapaszkodtunk ebbe a reménységbe, Isten szeretetét adjuk tovább. Mi az egyház, a gyülekezet, Krisztus teste vagyunk. Ezt írják az apostolok. Hosszú fejezeteken keresztül fejtegetik a Bibliában ezt, hogy mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, mi, akik elfogadtuk a szívünkbe az Úr Jézust, a megváltót, mi vagyunk most az ő teste. Mi a gyülekezet vagyunk az ő teste ebben a világban. És János apostol arra biztat, hogy legyen teljessé az ő szeretete bennünk és közöttünk. És ebből fogja látni a világ, ebből fogja látni az ateista is, meg a kételkedő, meg a kereső, a kicsit hívő, az ingadozó. Abból a szeretetből fogja látni, hogy igen, ha létezik a szeretet az emberekben, az emberek között, akkor létezik a szeretet Istene is, mert a szeretetnek kell, hogy legyen forrása. Az Isten emberré lett, hogy megmutassa az ő szeretetét. Mi nem tudunk Istenné lenni, de be tudjuk fogadni az életünkbe az ő kegyelmét, az ő szeretetét, hogy mutassuk meg a világnak, hogy az Isten szeret, és szeretetből adta meg a megváltást. Imádkozzunk. Megváltó Úr Jézus Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert magadra vetted emberi testünket. Vállaltál mindent, amit mi átélünk, annál sokkal nehezebb, mélységesebb dolgokat is. Uram, látod hitetlenségünket, erősíts meg bennünket a hitben. Látod azt a sok reménytelenséget, ajándékozz nekünk reményt. És legfőképpen kérünk a szeretetért. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan elégtelen a szeretetünk. Bocsáss meg, hogy a szívünkben nem neked adjuk át a trónust. Kérlek, Uram, hogy te légy az Úr, a Király, az Isten a mi szívünkben, és a te szereteted áradjon, legyen teljessé bennünk és közöttünk, hogy meglássa a világ, hogy te az Istentől jöttél, és te az Istenhez viszel, az Istenhez vezetsz bennünket, mert te vagy az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is te általad. Amen. Thank you.